T-Radio. A T-Radio.
Mindig is arra Szabolcsra fogok emlékezni, bár ha mondhatom, hogy kollégáimmal együtt, aki így a szürke mindennapokban ide a vészolgálati csoportban egy kis üdes színfoltot hozott, addig, amíg ő itt lehetett velünk.
Horváth Gábor századost, a 60-i tűzoltóság szolgált vezetőjét hallották. A fiatalon tragikus körülmények között elhunyt beosztottjáról, Pokorni Szabolcs őrmesterről emlékezett meg. Jó estét kívánok, Marosi Antal vagyok, a most következő emlékműsor szerkesztő műsorvezetője. Adásunk munkatársa Ányos Gábor. Még tart a vizsgálat, de elképzelhető, hogy a vezető elalvása okozhatta azt a közúti balesetet, amelyben 3 ember meghalt vasárnap hajnalban Pusztamonostor külterületén. A JASZ Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője Szabó Zita arról tájékoztatta az újságírókat, hogy vasárnap hajnalban 1 órakor egy személygépkocsi eddig még ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti baloldalra, és ott összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő török kamionnal. Sajnos igazak a magyar távirati iroda azon információi, amelyek szerint az egyik elhunyt férfi mentő, a másik pedig tűzoltó volt. Nekik állítunk emléket a most következő órában. Pokorni Szabolcs főnöke, Horváth Gábor százados.
Nagyon nehezen találnak most is szavakat. Együtt töltöttük minden 3. napunkat. A bajtársai azok pillanatok alatt megkedvelték. Szinte azonnal beilleszkedett a csoportjába.
Milyen beosztásban dolgozott?
Ő mint beosztott tűzoltó volt. 2007. február 19-én került ide magához a 60-i hivatásos önkormányzati tűzoltósághoz, ahonnan rögtön beiskolázásra is került a tűzoltó szakképző tanfolyamra, amit jó eredménnyel elvégzett, és ezek után 2007. július 1-én került ide a szolgálati csoporthoz, akkor kezdtem a tényleges tűzoltói szolgálatot ellátni. Amikor ez a szörnyű dolog történt, egy éjszakai fürdőzés volt, ahonnan tartottak hazafelé. A borzasztó ebből egy azonos időben felszerelt kollégája pedig ment látótávolságban mögöttük egy másik autóval. Konkrét információk vannak, hogy mégis történtek ott.
Miért lett tűzoltó?
Őnek ez hivatása volt. Segíteni szándékozó, segíteni akaró fiúnak ismertem meg. Az édesapja is az országos mentőszolgálat állományába tartozik, tehát magát ezt az egész családot jellemezte ez a segíteni akarás, pont emiatt jött ide Szabolcs is, választotta a tűzoltó hivatást. Ez alatt a 2 éves időintervallumban még ő tűzoltóként dolgozott. Mondhatom azt is, hogy itt mellettem, itt a vészolgálati csoportban, a bajtársaival együtt számtalan eset volt, amikor mind balesetek, mind tűzesetek során kiemelkedőt nyújtott, mind anyagi, mind pedig emberi életben történő mentés esetén. Jó képességű tűzoltó volt, még az kellett volna, hogy még több rutint szerezzen, ahhoz, hogy teljesen kifogástalanul végezhesse munkáját, amire minden esélye megvolt, hiszen mondom, kifogástalan képességekkel rendelkezett.
Ő vezette az autót?
Így van, ő volt ennek a gépjárműnek a sofőrje.
Azt mondják, hogy elaludt a volánnál, legalábbis ezt feltételezik.
Ez egy feltételezés, ezt megmondani nem tudom, hogy sikerül egyáltalán. Még a vizsgálatok folynak e tekintetben. Nem tudom, hogy sikerül erre választ kapni.
Hagyott maga után egy ígéretes tűzoltói pályafutást.
Távlati tervei is voltak. Jelezte számomra is ez irányú terveit, amik így sajnos félbe szakadtak. Legény ember volt, a szüleivel ért együtt. Mondhatom, hogy egy példás családot ismertem meg személyükben, otthon segített mindenben, egy családi vállalkozásban. Csak jót tudok elmondani, mind róla, mind a családjáról. És így nagyon nehéz egyetlen szavakat is találni így ebben a pillanatban. Annak ellenére, hogy nap mint nap találkozunk hasonló szituációkkal a közutakon, de ennek a történetnek a feldolgozása mégis más. De most még egy megrökönyödöttség, egy sok, az, ami most jelen pillanatban a csoportot jellemzi, ami most a beszélgetésünk pillanatában is éppen szolgáltat lát el, nagyon nehéz. Nem tudom, hogy majd mikor tudjuk majd ezen túltenni magunkat. Mi érezzük, hogy mi tulajdonképpen saját magunk, mint kollégák, mit érzünk, és akkor el lehet képzelni, hogy most a szülők mit éreznek, akik mind a Szabolcsot, mind pedig a húgát elvesztették ebben a szörnyű balesetben.
Tehát a húga is odaveszett?
Így van, ő is az autóban volt.
Nem voltak már messze, hogy hallom, 60-tól?
Nem. 17-18 kilométeres távolságban voltok otthonunktól. sajtos nem érkeztek meg. Szerencsére, még ebben a szerencsétlenségben, hogy nem a mi elsődleges működési területünkön történt ez a baleset, így nem 60-ból, hanem a Jászberényi kollégák avatkoztak benne az esetnél, szerencsére.
Felsorolta sokféle jó tulajdonságát a Szabolcsnak, de mi az, amit egészen biztosan nem fog elfelejteni ez a B-szolgálati csoport?
Egy életvidám 23 éves fiatalembert, aki minden körülmények között illentudóan a választott hivatásának megfelelően viselkedett, úgy szolgálatban, mint a pihenőidejét töltve, mindig is arra Szabolcsra fogok emlékezni, bátran mondhatom, hogy kollégáimmal együtt, aki így a szürke mindennapokban ide a vészolgálati csoportba egy kis üde színfoltot hozott, addig, amíg ő itt lehetett velünk. Szeretném a gyászoló szülőjüknek saját magam, mint pedig a 60 hivatásos állomány nevében részvétünket nyilvánítani.
zenét megelőzően Pokorni Szabolcs őrmesterre, a 60-i hivatásos önkormányzati tűzoltóság B szolgálati csoportjában szolgálatot teljesítő és tragikus körülmények között vasárnap hajnalban elhunyt tűzoltóra emlékeztünk. Ugyanebben a balesetben életét vesztette Dézsi Lóránd, a 60-i mentőállomás mentőápolója, akiről korábban február 11-én a Penge című műsorunk szólt. Most emlékezzünk a 60-i mentőápolóra azzal, hogy annak a bizonyos Penge című műsornak teljes változatát megismételjük. A mai Penge Dézsi Lóránd, a 60-i mentőállomásról.
Szerbusz, üdvözöllek.
Ápoló vagy.
Van.
Azt mondod nekem, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy néhány mentőállomáson jártál már, nem akarsz bántani senkit sem, de valamiért neked a 60-i mentőállomás az, ami a szíved csücskévé vált. Elmennél természetesen helyettesíteni rövid időre bárhová, de 60-t nem hagynád ott. Miért nem?
Úgy gondolom, hogy elég jó a kollegialitás, elég jó kollégák dolgoznak ott.
Tehát a többi helyen is.
Ez egészen biztosan így van. Talán egy kicsit azért, mert lehet, hogy őket jobban ismerem, vagy jobban megszoktam. Annyira azért nem sok mentőállomáson voltam. Említetted, hogy több helyen megfordultam. Hát ez inkább csak helyettesítés szintjén egy-egy alkalommal. Úgy gondolom, hogy igazából egy mentőállomás minél kisebb, annál jobb és annál összetartóbb csapat dolgozik ott. De szerintem ez minden munkahelyre igaz. Hát ugye minél többen vannak, annál több a súrlódás, illetve a konfliktus.
A 60 egy kicsi, ezek szerint.
Így van, egy viszonylag kis állomás, abszolút jó kollégákkal.
Te ott tanultad a szakmát, ott nőttél bele a mentőzésbe.
Így van, itt 60-ban kezdtem.
Kitől tanultad?
Nagyon sok kollega segített. Szabó Laci volt az egyik, aki annak idején, de hát nagyon sok kollégát mondhatnék. Mentőtisztek közül Kovács Gyuri volt, aki mellett hát úgymond felnőttem.
A Szabó Laci az miért? Tegyük hozzá az árujába, hogy ugye ő lett volna most a Penge, hiszen az előző mentőpenge, a Rejf Sanyi, őt ajánlotta, de neki valami közbe jött, úgyhogy majd később fogunk vele beszélgetni, viszont Szabó László ajánlott téged. Beszéljünk egy picit róla.
Annak idején, amikor ide kerültem, hát ő, nem tudom, hogy mennyire ismered Lacit, elég színes egyéniség, nagyon sok mindenben lehet rá számítani, tényleg jó kollega. Ő az állomásvezető 60-ba, most már, ha jól emlékszem, talán harmadik vagy negyedik éve. Előtte főápoló volt. Amikor én ide kerültem a céghez, akkor gyakorlatilag ugyanolyan ápoló volt, mint én most.
Említettél még valakit, aki mellett felnőttél?
Sajnos ő azóta már nem él. Mikor ide kerültem, ő volt az állomásvezető.
Említsük meg a nevét még egyszer.
Nagyon sok, Kovács Gyuriról beszélünk, nagyon sok mindent tanultam tőle, inkább az élethez voltak nagy igazságai, amiket az ember úgy jól megjegyzett.
Az esetekről beszélgettünk már, és mondott, hogy volt egy eset évekkel ezelőtt, amikor a hárman ültek egy autóban, az édesanyja túlélte a balesetet, viszont a gyermeke és a férje nem. És azt mondott, hogy ez nehezen felejthető, sőt egyáltalán nem felejthető esemény a te életedben.
Szerintem ez az egyik legemlékezetesebb rossz emlék mentőzésem során. Talán az volt a legnehezebb, hogy nekem kellett közölni a rossz hírt, és ez szerintem az egyik legnehezebb feladat.
A mentő nyilván valahol valamitől egyszer csak igazán mentő lesz. Most nyilván az egyenruhát megkapja, fölkerül egy autóra, teszi a dolgát, de biztos, hogy kell valaminek lennie ahhoz, amitől ő a sejtjeinben is mentővé válik. Ez neked egy ilyen eset volt?
Így van. Szerintem minden egyes eset hozzásegítettünk ahhoz, hogy jobbá váljon. Tehát minden esetnek megvan a maga tanulsága, amit az ember hát levonja a következtetéseket, és annak megfelelően próbál jobban dolgozni.
Neked mit tett hozzá az életedhez, Dézsi Lóránd életéhez az országos mentőszolgálat?
Nagyon sokban meghatározza. Hát most már gyakorlatilag 8 éve mentőzöm, augusztusban lesz 8 éve. Előtte nem hittem, hogy ilyen sokat lehúzok én egy helyen. Most független attól, hogy ez pont a mentő munka. Én szerintem, aki ezt elkezdi csinálni, az egy idő után teljesen a rabja lesz. Azt biztosan nem mondhatjuk, hogy ezt az ember a pénzért csinálja. Kicsit elcsépelt ugyan, de ezt azt csinálja, aki szereti csinálni.
Meg kell tudjuk fogalmazni, hogy mitől lettél te más? Vagy miben lettél más?
Talán az emberekhez való hozzáállás. Tehát azért az ember nagyon sok mindent lát nagyon sok helyen megfordul, nagyon nehéz sorsokat lát.
Szeretette az embereket, amióta mentőzöl?
Engem már ugye korábban is foglalkoztatott ez a dolog. Érdeklődtem az emberek iránt. Szociálpedagógiát tanultam, az emberekkel foglalkozó tudomány. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen.
A szociálpedagógia mellett már volt mentőautó.
Így van, tehát gyakorlatilag párhuzamosan végeztem a főiskolát a mentőzéssel, illetve a szakápolóit is az idő alatt tettem le, amíg szociálpedagógiát tanultam.
Azt jól gondolom, hogy a katonaság volt, aki, vagy ami elindított, hiszen így ott van, voltál mentőautósofőr.
Így van, így van.
Hogyha a katonaságnál nem odaosztanak be, akkor most lehet, hogy nem beszélgetünk.
Elképzelhető. Annak idején, amikor jelentkeztem az országos mentőszolgálathoz, először én is sofőrnek jelentkeztem, de akkor nem volt hely. És talán pont ez volt az, ami elindított ezen az úton.
Olyannyira, hogy most főiskolás vagy?
Így van, én most a Semmelweis Egyetemen tanulok mentőtisztnek. Igazából nem bántam meg. Tehát valószínű, hogyha akkor sofőrként kezdem, nem haladok tovább ezen a pályán.
Te meg így hagytad, hogy a sors oda vigyen, ahová gondolja.
Hát elég sok helyen megfordultam már az életbe, sok mindennel foglalkoztam. És
eredetiség vizsgálat, óriási. Amikor jegyzeteltem így az életedet, akkor azon gondolkoztam, hogy úristen, milyen messze van ez a két dolog egymástól.
Nagyon.
A mentő, meg az eredetiség vizsgálat.
Alapvetően ugye műszaki szakmám van, mert autószerelő vagyok, aztán onnan egészen idáig sodorta az élet.
És a kártya táncol, belemerül magas a tét. De nem a pénz és a győzelem sem, csak is az, hogy játszom még. Emel és oszt, és a választ várja, a káosz helyén mit talál. Hogy az a jel, mit a sorsunkba rajzolt, milyen úton jár. Én tudom, a treff az az elbukott harcos, és tudom, a pik csatát jelent. S a kincs, a káró a hadvezérnek jár, körben a vesztes szín áll. És ha nem illesz a sorba, könnyű kézzel félre dob, már ott a bűnös, aki jó útra tért, mégis ugyanoda ért. Tudom, a treff az a hódítók színe, és üzen a pik, hogy hálát ne várj, s a díj a káró az árulónak jár, s a körben a vesztes szín áll, a körben a szín, a vesztes szín áll. Csám nézel, hogyha mondom, hogy a szeretet majd nyer. Az élet más, már túl sok a példa, de nekem más szín mégsem kell. A király ítél vakon,
a szolga végre hajt. Bár fáj, hogy látom, amit érzel, ha vesztesz, de másik arcom úgysem lesz. Már tudom a treff a gyáván a rendjel, és tudom a pik a hamis barát. És int a káró, az időnk már lejárt, csak körben a vesztes szín állt. Csak körben a vesztes szín állt. Körben a szív, a vesztes szín áll.
Tirádió, ami feltűzött.
Dézsi Lóránd, az Országos Mentőszolgált 60-i mentőállomáson ápoló, a mai penge itt a T-rádióban, a saját főnöke Szabó László javaslatára került Dézsi Lóránd adásba. Azt mondod, hogy külön élsz a kisfiattól. Itt vagy te még?
Így van, itt vagyok.
Ez nem egy orvosolható helyzet?
Lehet, hogy lehetne orvosolni, de így békésebb. Szerintem a gyereknek sokkal jobb úgy felnőni, hogy nem azt kell néznie, hogy a szülei marják egymást, illetve veszekednek, amíg felnő. Sajnos nem igazán jöttem ki az édesanyjával. Mai napig elég jó a kapcsolatunk, tehát nem vagyunk elszakítva egymástól, hogy nagyon sokat van velem a fiam.
Szerencséd van.
Mindenképpen.
Sok példát lehet hallani ellenkező hozzáállásról.
Környezetemben is nagyon sok olyan ember van, aki elvált, külön él, de általában nem békésen váltak el. Szerencsére mi azért elég békésen tudtuk rendezni ezt a dolgot, úgyhogy...
Ez ilyen hétvégi apaságot jelent, vagy tulajdonképpen akkor mész, amikor az időd engedi?
Nagyon sokat van velem. Tehát nem csak hétvégén, hanem hétközben is. Amikor én érek el, akkor velem van, amikor az édesanyja, akkor az édesanyjával.
Hogyan tud készülni egy mentő egy ilyen találkozásra? Talán Budapesten szerencsésebb, mert millió lehetőség van. Mozi, színház előadások, amely gyerekeknek élményt jelentenek, tehát színház. El lehet menni a Vidám Parkba, de 60-ban hogyan lehet fölkészülni, mit lehet kitalálni a gyerekkel való együttlétre?
Szerencsére azért itt is vannak lehetőségek. Nagyon sokat szoktunk följárni a Mátrába, hegyekbe kirándulni, és hát azért Budapestre is fölmegyünk moziba, bevásárlóközpontba. Elég jól el szoktuk ütni az időt együtt. Kertesházban élünk, úgyhogy azért itthon is van bőven tennivaló, nagyon sok közös program van.
Úgy tűnik, hogy te nem akarod, nem szívesen élnél úgy, hogy a gyermeked nincs közel, vagy nem látod, hogy nő föl.
Egyáltalán nem. Nem is tudnék.
Ő mit szól hozzá, hogy te mentő vagy?
Szerintem még most kezdi ezt kicsit átérezni. Később talán jobban fogja látni.
Szeretnéd, hogyha ő mentő lenne?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Bizonyos szempontból igen. Én azért úgy gondolom, hogy régebben talán jobban, de még a mai napig elég, nem is jó szó az, hogy megbecsül, de ez egy elég felelősségteljes munka, hiszen valahol azért emberi sorsokról van szó. Viszont, hogyha az anyagi oldalát nézem, akkor azért több olyan pálya is van, amit szívesebben el tudnék neki képzelni. Azt gondolom, hogy egy ember életében a legfontosabb, hogy azt csinálja, amit szeretne. Tehát a boldogság az nem feltétlenül az vezet a boldogsághoz, hogy most éppen mennyi a fizetés, vagy milyen szolgálati autót kap az ember. Sokkal fontosabb az, hogy amit az ember csinál, az szívvel, lélekkel csinálja, és fontos legyen a számára.
Azért kérdeztem, mert én nekem volt az életemben hasonló helyzet, eszembe jutott, hogy nekem nagyon sokszor volt úgy annak idején, hogy nem volt pénzem. Az ember persze először átgondolja, hogy akkor nem megyek el, kimentem magam, mégiscsak ciki, hogy nem tudok egy fagylaltot se venni, vagy nem tudom meghívni valamire, de aztán mindig az apaság győzött, hogy elmentem, és akkor szép lassan hozzászoktattam abban az időszakban a fiamat ahhoz, hogy vannak lehetőségeink, amiken belül tudunk mozogni. Vagy a mentőnél nyilván ugyanígy előjön, nem? Hát azért ti se kerestek milliókat.
Hát így van. De mondjuk azt gondolom, hogy ezek a problémák ezek akkor is felvetődnének, hogyha együtt lennénk az édesanyjával. Tehát szerencsére úgy neveljük, hogy mind a két oldalról azért másik tiszteletére, illetve hogy...
Nem is erre gondoltam én, hanem a felnőtt ember belső konfliktusára gondoltam, hogy nyilván sok mindent megadna a gyerekének, de hát szembe kell nézni a dolgokkal, és a gyereknek is meg kell békélni azzal a helyzettel, hogy egyik héten, vagy egyik nap, egyik alkalommal pizzázunk, és a másik alkalommal viszont nem tudunk pizzázni.
Ez igaz teljes mértékben. Viszont azt gondolom, hogy ha mind a két szülő úgy neveli, illetve arra neveli a gyereket, hogy igazából nem az a legfontosabb, hogy mit tudunk megvenni, vagy mit nem. Szerintem sokkal fontosabb lesz az, hogy mennyi időt tudunk együtt tölteni, és hogy azt az időt azt úgy töltsük együtt, hogy tartalmasan.
Beszélsz neki az életről?
Nehéz dolog. Inkább próbálom, hogy minél tovább legyen gyerek. Nem szeretném megrémíteni.
Ebben a korban szokott előjönni a halálfélelem. Ilyen volt már nálatok?
Szerencsére ez a téma még egyelőre kimaradt, de biztos, hogy elő fog jönni nála is előbb-utóbb. Elég rugalmasan kezeli ezt a kérdést. Aztán, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, azt nem tudom. Sajnos családban is fordult elő haláleset, és hát látszólag nem annyira rázta meg. Gondolom később azért jobban elő fog jönni nála ez a kérdés.
Ha már itt tartunk, mint mentő, megszoktad már a halált?
Azt soha nem lehet megszokni. Valamilyen szinten az ember túlteszi magát rajta, de szerintem, aki azt mondja, hogy őt már egyáltalán nem érinti meg, az hazudik.
Sírtál már egy haláleset után?
Elején előfordult. Mostanra már nem annyira. Tehát azért valamennyire az ember beleedződik, belefásul egy kicsit. Minden nehéz eset megviseli az embert valamilyen szinten. De aki ezen nem tudja magát valahogy túltenni, az szerintem nem biztos, hogy jó pályát választott, vagy legalábbis nem sokáig fogja tudni ezt csinálni.
Azon is gondolkoztam sokszor, amikor néztem ugye a mentőket, hogy dolgoznak, hogy azért megvannak a maga korlátai ennek a munkának, amikor tehetetlen. Ezt a fajta kiszolgáltatottságot te érezted már?
Nagyon sokszor érzi az ember ebbe a munkakörbe. Az ember teszi, amit kell. Tehát egy kicsit olyan, amikor az ember a helyszínen dolgozik, hogy teszi, amit megtanult, amit kell, és igazából utána gondolkozik el azon, hogy mit lehetett volna esetleg másképp, vagy mi az, amit esetleg még lehetett volna tenni. De ott mindenképpen, tehát ott annyira nem érzi át az ember, inkább utána gondolkozik el, legalábbis én úgy szoktam lenni ezzel a dologgal.
Dézsi Lóránddal beszélgetünk a 60-i mentőállomás ápolójával, aki a Penge ezen a héten a saját munkahelyi főnöke Szabó László javaslatára került ebbe a műsorba. Zene után majd aztán folytatjuk, hogyha addig még bírod tartani ezt a mobiltelefont.
Fáraszt már. Nincs út visszafelé, megint pár nap az ördögé, de legalább valaki értené. Várj, 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 nehogy bármit kitolál. Ez csak egy dal, ez csak egy dal, semmi se fáj. Ez csak egy dal, félre ne is ne telefonálj.
Hírrádió. A mentőállomás.
Kalandos ez a beszélgetés. Hol megszakad, hol nem. Itt vagy?
Igen, mindig történik valami. Például most ez is rejtélyes. Szinte biztos voltam benne, hogy valami fog történni.
Tényleg?
Hogy nem fog minden simán menni, persze. Ez egyébként jellemző nem. Nagyon sok ilyen dolog van az életemben egyébként.
Régóta? Vagy csak amióta felnőtt vagy?
Amióta az eszemet tudom. Mindig van valami, ami közben jön.
Bízunk benne, hogy most zavartalanul tudunk beszélgetni majd tovább. Azon gondolkoztam, hogy eltelt jó néhány nap az előző felvétel óta, hogy milyen vágyaid lehetnek neked? Most nem a szakmai vágyakról beszélek, mert nyilván ugye beszéltél arról, hogy főiskola, tehát van egy szakmai perspektíva előtted, ez rendben van.
A magánéletben szeretnék egy családot, tehát egy olyan igazi családot. Ugye említettem, hogy van egy kisfiam, de az édesanyjával nem vagyunk együtt. Szeretnék egy olyan igazi családot.
Tehát, és nincs benned félelem, hogy a kisfiadat nem fogja elfogadni? Az az ember, akit majd választasz magad mellé?
Nem hiszem. Mert hozzátartozik az élethez. Tehát azért most már nagyon sok olyan család van, ahol ez a probléma előjön. Szerintem tudni kell újra kezdeni.
Nem ezzel van a baj, hanem én a gyerek és az édesapja mellett felbukkanó idegen ember, idegen nő kapcsolatában gondolkozom.
Nem fog problémát jelenteni. Most is van egy kapcsolatom, úgy érzem, hogy elfogadja a gyerek. Szerintem ez nem fog gondot jelenteni.
Az sem jelent gondot, hogy mentőként nem tudtok megengedni magatoknak annyi mindent. De hát az az ember, aki összeköti az életét veled, az, ha tetszik, hanem áttételesen a mentőszolgálattal is összeköti az életét.
Persze, természetesen. Úgy gondolom, hogy ez nem a pénzről szól. Tehát én olyan kapcsolatot el sem tudnék képzelni, ami a pénzről szól. Én igazából nem is bánom azt, hogy ezt az életpályát szánta nekem a sors, mert nem vagyok benne biztos, hogy ha több pénzem lenne, akkor boldogabb lennék. Nyilván sok minden könnyebb lenne, persze. Elcsépelt mondás kicsit, hogy ugye a pénz nem boldogít, de valahol szerintem ez nagyon igaz.
Otthon hogy nőttél fel a család?
Szerint pedagógusok, édesanyám is, édesapám is. Kicsit fekete bárány vagyok végül is a családban olyan szempontból, hogy fölöttem szerintem mindenki tanár. Félig meddig ugye én is pedagógus vagyok, csak én mondjuk szociálpedagógiát végeztem, de én azért inkább más pályát választottam. Kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Olyan nagyon nem nincs okom panaszra.
Mit szóltak a szüleid ahhoz, hogy mentő lettél?
Először nagyon csodálkoztak, főleg azért, mert elég messze esett a az eredeti szakmámtól, de természetesen támogattak mindenben, soha nem görgettek akadályt az elképzeléseim elé. Mikor annak idején úgy döntöttem, hogy műszaki pályát választok, akkor is támogattak mindenben, illetve később is végig a tanulmányaim során.
Nem bántad meg sohasem, hogy így alakult?
Nem, abszolút nem.
Ezzel a diplomával miért nem kezdtél, vagy miért nem kezdesz valamit?
Akkor a honvédség alatt kezdtem el ezzel a szakmával barátkozni. Nem is annyira a szociálpedagógiával, én először a pszichológiát szerettem volna tanulni. Oda sajnos nem jutottam be. Oda lényegesen többet kellett volna, oda elég nehéz bejutni. A szociálpedagógia az valahol egy kicsit rokon szakma a pszichológiának. Mind a kettő emberekkel foglalkozik. Igazából ezért is választottam ezt, de soha nem volt vele olyan célom, hogy mint szociálpedagógus dolgozzak.
Akkor mi értelme volt?
Ja, érdekelt maga az emberekkel való foglalkozás, de inkább elméleti szinten, nem gyakorlatban.
Nagyon sok mentőnek egy-kettő, nem tudom, hogy hány harmadállása van neked?
Természetesen nekem is. Sajnos muszáj kiegészíteni valahogy a fizetést, úgyhogy szerintem, mint nagyon sokan közülünk, én is alternatív szolgálatnál is dolgozok, ami a pénzről szól nyilván. Az ember az omszos részét azért csinálja, mert szereti csinálni, a maszekot pedig azért, mert muszáj.
Igen, de közben kiég, nem? Az ember.
Mindig meg kell találni szerintem azt a kiegészítő szórakozást, kikapcsolódást, ami feltölti az ember.
Neked milyen van? Legyen.
Hát én nem olyan régen kezdtem el búvárkodni, és megmondom őszintén, hogy ez nagyon bejött nekem, nagyon szeretem csinálni. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a nyaranta, hogyha egyszer eljutok egy olyan helyre, ahol egy kicsit tudok búvárkozni, az szinte egész évre feltölt. Meg hát nyilván azért évközben is időnként az ember elmegy bulizgatni, vagy csinál valami közös programot, ugye Bálinttal, az jó.
A búvárkodás ez mit jelent neked? Tehát egy ismeretlen mások által nem annyira, vagy csak kevesek által megismerhető világ felfedezése, a színek,
van.
Nem tudom, vagy...
Maga az egész egy olyan csodálatos világ, amit kevesen látnak, és talán az, hogy kevés nyomot hagyott még benne az ember, tehát azért az olyan érintetlen. A felszínen elég kevés ilyen helyet lehet találni, ami ember által még nincs úgymond beszennyezve.
Egy ilyen kontrasztos képed van neked a világról.
Van. Azok a búvár helyek, illetve merülő helyek, legalábbis ahol még én eddig jártam, az mind olyan, ahol nagyon vigyáznak a természetre. Igazából ez a búvárkodás is arról szól, hogy ugye közelebb legyünk a természethez. Ezért általában akik ott vannak, azok úgy gondolkodnak, hogy minél többet őrizzünk meg eredeti állapotában. A legkomolyabb és legszínvonalasabb búvár egyesületek, illetve általában a sportbúvárkodás most már egyre inkább abba az irányba halad, hogy óvjuk meg a természetet. Inkább hozzáteszünk, ha tudunk, nem pedig elveszünk ebből az egészből.
És akkor úgy telik az évet, hogy kinézel magadnak egy búvár helyet, és akkor az év nem tudom hány hónapjában arra gyűjtesz?
Hát
azért csak pénzbe kerül, nem?
Persze, hogy milyen, tehát nagyon sok mindennel foglalkozom. Nem nagyon szoktam unatkozni, nem konkrétan arra gyűjtök. Általában mindig azért szakítunk rá pénzt is, meg időt is, hogy azért ebben részt tudjunk venni. Emellett foglalkozok teherautóval, duvarozni is szoktam időnként, illetve tagja vagyok a 60 és vidékement alapítványnak, ami szintén azért kötöttségekkel, illetve elfoglaltsággal jár.
Mi mindent tudsz te nyújtani a barátnődnek? Most így hallgatlak.
sokszor egy ember, kapok szemrehányást, hogy kevés belőlem. Biztos vagyok benne, hogy lehetne többet.
Miért nem adsz magadból többet?
Hát, igyekszik az ember mindenhol helytelen és mindenhol megfelelni. Tehát mindenhova, valahova oda kell tenni magát az embernek, amennyire lehet.
Jó, de hát van egy szerelem, vannak a kedvér, az ember lemond, ha nem is mindenről, de hát elkezd szelektálni.
Erről persze, de azért azt hiszem, hogy meg kell találni azt a középutat, vagy azt a megoldást, ami lehetőleg jobb mindenkinek.
Elviszed magad a búvárkodni például?
Persze, együtt búvárkodunk, így van. Ezen kívül nagyon sok minden, nemrégiben volt egy alapítványi bál, közös szervezésbe szokott történni a tűzoltókkal, illetve a rendőrökkel. Ezen is együtt vettünk részt. Amit lehet, azt megpróbálunk együtt.
És akkor ebben még van helye?
Tölteni.
Ebben még van helye akkor a Bálintnak is?
Természetesen. Ő a legfontosabb és legmeghatározóbb az életemben.
Fontosabb, mint a szerelem?
Szerintem mindenképpen. Nem tudok olyan dolgot elképzelni, amit a fiam elé tudnék helyezni.
Még akkor is, hogyha lehet, hogy nem kapod vissza. Nem most, hanem ettől majd sok-sok év múlva.
Ettől nem félek. Szerintem az egyetlen dolog, ami a legjobb befektetés, az a szeretet, és úgy általában a szeretet és az emberek bevetett hit. Na most én szerintem, hogyha elég szeretetet kap egy gyerek, azt mindenképpen viszonozza később is, meg most is. Nyilván, ahogy felnő, ugye azért valamilyen szinten eltávolodik a szülőtől, de gondolom, hogy ez mindenképpen jó befektetés.
Nem szoktál erre gondolni, amikor karácsony táján, ahogy én ismerem a mentők életét, nagyon sok magára maradt idős ember, elkeseredett idős emberrel kell foglalkozni a mentőknek. Sokszor elgondolkoztam, amikor így befogadtak maguk közé itt Budapesten a mentők, hogy jártunk különböző lakásokba, találkoztunk különböző emberekkel, és mindig eszembe jutott, hogy azt hiszem, ez teljesen természetes, hogy vajon az én életemben, amikor én leszek 80 éves, akkor az vajon hogyan lesz?
Elég gyenge ponton találtam, mert pont a karácsony egy olyan ünnep, amit nem nagyon szeretek. Pont emiatt egyébként, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy így karácsony környékén az ember úgy elgondolkozik ezeken a dolgokon, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejembe. Próbálom úgy inkább elhesegetni ezeket a gondolatokat, mert azért a karácsony egy elég szép ünnep, és megvan a maga varázsa, de óhatatlan, hogy főleg szerintem a mi szakmánkban az ember belegondol ebbe, nem lehet elkerülni.
Hát igen, mert hogy pont azokkal a problémákkal találkoztok, amik cáfolják az ünnep szeretet teljességét. Meg aztán az jutott eszembe, hogy Budapesten például nem nagyon szoktak erről beszélni, de hát akkor is így van, hogy a szilveszter tájékán pedig divat, nyilván vannak kivételek, és többen vannak, akik kivételhez tartoznak. A szilveszter környékén divatos betenni az időseket valamilyen feljavító kurára egy kórházba, mert ugye akkor lehet házi bulit tartani a lakásban.
Ez így van, és ez elég szomorú. Ez egyébként nem csak Budapesten, tehát ez azért vidékre is jellemző, nyilván kevésbé, nagyon elkeserítő. Én mondjuk saját részemről én el sem tudnám képzelni. Elképzelhetetlennek tartom, hogy én mondjuk a szüleimet azért bedugjam egy kórházba, hogy szabad legyek.
Na most egy ilyen tapasztalatokkal megáldott ember visszatérnek ilyen a párodhoz, nyilván másképpen látja a világot. Hogyan tudja elfogadni ezt a fajta világszemléletet egy nő, akinek nem ilyen a világszemlélete?
Nem gondolom, hogy egy párkapcsolatban feltétlenül fontos, hogy megegyezzen a két félnek a világszemlélete. Inkább azt gondolom, hogy legyenek olyan pontok, amiben közös nevezőre tudnak jutni. Nyilván legyenek olyan közös értékek, amik átlendítik az embert a mindennapok problémáin, de ettől függetlenül meg kell találni neki is azt az egyensúlyt, ami jó, illetve nekem is. Tehát szerintem mindenféleképpen meg lehet találni azt az utat, ami mindkét fél számára jó.
Arról beszéltél már, hogy nem félsz attól, hogy a gyereked eltávolodik majd, amikor itt lesz az ideje. Lehet, hogy lesz egy távolság, de ez nem jelenti azt a fajta eltávolodást, amiről idáig beszélgettünk. Mi az, amitől félsz?
Magán. Nyilván, hogyha egy gyerek felnő, akkor megvan a saját családja, a saját élete. És azért előfordulhat, hogy az ember öreg korára egyedül marad, és biztos, hogy ehhez a félelemhez egy nagyon jó táptalajt ad ez a munka, illetve ez a hivatás, hogy ugye rengeteg ilyen egyedülálló elesett emberrel találkozunk. Ez szerintem mindenkiben ott van. Szerintem mindenki tart egy picit.
Hogy lehetne megúszni?
Megúszni? Nehezen. Nehezen. Nem tudom a választ.
Magányosok karácsonyát kell csinálni.
És ez szerinted boldog lenne? Igen, boldog ünnep. Vagy sok magányos ember együtt szomorkodna inkább.
Meg mindig jobb együtt, mint külön-külön.
Nem tudom. Hál' Istennek kevés karácsonyt kellett a fiam nélkül tölteni, de azt a keveset azt úgy töltöttem, hogy inkább munkával. Azt mondtam, hogy inkább bejövök és inkább dolgozok, csak ne legyek egyedül. Nyilván ez lehet a végtelenségig, tehát persze azért hosszú távon ez sem megoldás, de
attól nem
pillanatnyilag jó ötletnek láttok.
Uh-huh. Attól nem félsz, hogy elfelejtenek majd a kollégák?
Nem.
Telik az idő, elmész nyugdíjba, mondjuk a mentőktől, onnan 60-ból, ahová oda tetted a nem tudom hanyad részét az életednek, aztán egyszer csak nem kell bemenni dolgozni, és nem is hív föl senki se.
Azt hiszem, hogy ez még annyira távoli dolog, annyira messze van, hogy ez a gondolat még nem igazán fogalmazódott meg bennem. Persze lehet, hogy ebben az is benne van, hogy annyira elfoglalt vagyok, hogy egyszerűen nem érek rá ezzel a dologgal foglalkozni.
Lehet, hogy azért vagy ilyen elfoglalt, csinálod magadnak az elfoglaltságot.
Így van, ez sem kizárt.
Ez olyan struccos?
Igen, van benne egy adat kétségtelen. Nem olyan régen voltam pávon, említettem neked, hogy szoktam vezetni is, amikor alkalom nyílik fel, és ott beszélgettem a pszichológus hölgyel, és ő említette ezt a egyre gyakoribb, hát most már mondhatni népbetegséget, ez az életközép korbeli krízis.
És nem is hallottam meg erről.
Nagyon sokan küzdenek vele, nem annyi a mi rétegünk. Ugyanis pont ezt mondta a hölgy, és ez nagyon érdekes és nagyon elgondolkodtató dolog, hogy igazából ez inkább a jómódúak betegsége. Tehát azok az emberek, akik megteremtettek maguknak egy anyagi jólétet, végül is mindegy, hogy maguknak teremtették meg, vagy az ülükbe hullott, de igazából elveszítik a céljukat, nincs miért küzdeni, nincs miért dolgozni. Szinte bármit megtehetnek, bárhová utazhatnak. Ez egy olyan lelki válságot idéz elő, ami nagyon nehezen orvosolható.
Azért pengébbek a mentők, mint a milliómosok.
Nem tartom kizártnak. Tehát, hogy egy kicsit klasszikusan mondjam, gyakorlatilag nekünk nincs annyi pénzünk, hogy ráérjünk meghűlni.
Az elmúlt egy órában emlékműsort hallhattak itt a T-rádióban. Pokorni Szabolcs őrmesterre és Dézsi Lóránt mentőápolóra emlékeztünk. A 60-i tűzoltóság és a 60-i mentőszolgált munkatársait vasárnap hajnalban érte egy halálos közúti baleset. Összeállításunkban a Fővárosi Tűzoltóság Florian Band együttesének emlékdalát hallották. Adásunkat Ányos Gábor és Marosi Antal készítette.
T-Rádió, ahol otthon.
Ismerős emberek, ugye nem felejted el, oh. van, ismerős emberek, ugye nem felejted el, oh. Kék lápon szirénak, valahol a városban, ismerős.